Ács, Tovares, Sipréti.
Jelentsük a kongresszusnak, hogy megvalósítottuk az egész évre eső exporter feladatainkat.
30 év remény.
A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. A romániai magyar társadalom rendszerváltás utáni három évtizedének társadalmi folyamatairól szervezett szakmai kerekasztalt nemrégen a Csíkszeredai KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. Az egésznapos fórum a közös gondolkodásra, véleménycserére, szakmai párbeszédre kínált keretet. A résztvevők öt nagyobb témakör kapcsán elemezték azt, hogy milyen meghatározó trendek jellemezték a romániai magyar társadalom elmúlt 30 évét, milyen lényeges belső átalakulási folyamatok zajlottak le benne, amelyek olyanná tették, amilyennek ma láthatjuk, és amelyek ennek a társadalmi alakzatnak azok a meghatározó működési jellemzői, amelyek elemzésre, értelmezésre várnak. A romániai magyar társadalom elmúlt 30 évéről, közösségi eredményekről és kudarcokról, beteljesült reményekről és álmokról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Bíró Zoltán társadalomkutató, a KAM intézet vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben hozzá szeretnének szólni mai műsorunk témájához, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. December 7-én zajlott az imént említett szakmai kerekasztal. Miért tartották fontosnak az esemény megszervezését 30 évvel a rendszerváltás után?
Hát volt egy apropója is, mert a 90-es évek elején tartottunk egy hasonló szakmai beszélgetést, akkor is bukaresti, kolozsvári, váradi, marosvásárhelyi, csíkszeredai társadalomelemzők részvételével, és hát a 30 év elég hosszú idő, sok minden történt azóta. A társadalom működését egyféleképpen látják a közéleti szereplők, politikusok, másként a mindennapi emberek. A társadalomkutatóknak az a dolga, hogy próbálják azt értelmezni, ahogyan az emberek látják a helyzetüket, a világukat.
Most gyakorlatilag 30 évvel ezelőtt megfogalmaztak egy elvárást, egy jövőképet?
Hát nem, akkor azt néztük meg, hogy akkor hogyan gondolkodnak az emberek, és nyilván, hogy a rendszerváltás után a társadalomban nagyon sok várakozás, jövőkép, elképzelés, törekvés, cél fogalmazódott meg. Ez minden rendszerváltásnak a természetes jellemzője.
És elemezték azokat az elvárásokat most 30 évvel később, hogy mi valósult meg, mi nem valósult meg ezekből?
Hát mondjam azt, hogy hát rendszeres társadalomelemzői munka nem igazán zajlik. Ezen a beszélgetésen arra törekedtünk, hogy akik társadalomkutatók, társadalomelemzők, kezdjünk el egy párbeszédet, egy közös gondolkodást, hogy hogyan látjuk a folyamatokat. Ez azért érdekes, mert azért a mindennapjainkat, a hétköznapjainkat a pillanatnyi hírek töltik ki, tehát milyen bejegyzést tett Twitteren Amerika elnöke, mit mondott egy másik pártvezető, mi történt a világban, és hát nyilván a társadalomkutatók dolga, hogy a maguk módján a folyamatokat is próbálják megérteni, elemezni.
Kezdjük azzal, ami minden bizonnyal a legfontosabb a romániai magyar közösség szempontjából. Hogyan alakultak a demográfiai mutatók az elmúlt három évtizedben?
Most ez egy jó kérdés, hogy ez a legfontosabb. Tényleg nagyon nem mindegy egy közösség, vagy akár egy nép életében, hogy mekkora a létszáma. Itt tudjuk, hogy a volt szocialista országokban mindenhol kedvezőtlenül alakultak ezek a folyamatok, ezek globális hatások, tehát nem kifejezetten romániai magyar vonatkozások, kinyílt a világ, másként gondolkodnak a fiatalok, és most nyilván, hogy Romániában élünk, a román többséghez, az országhoz viszonyítva nagyon nem mindegy, hogy a kisebbségnek a létszáma mekkora, ezért van ennyire előtérbe ez a kérdés. Most ezek nem alakultak kedvezően, de nem alakultak sokkal kedvezőtlenebbül, mint bármelyik más térségbe Kelet-Európában. Mi azt gondoljuk, hogy az életminőség alakulása, vagy a versenyképesség, a piacképesség, a felkészültség, tehát ezek is legalább olyan fontos kérdések, mint a demográfiai ügyek.
Életminőség szempontjából milyen tapasztalatokat vonhatunk le az elmúlt 30 év vonatkozásában, vagy összehasonlítva a mostani helyzetet a 30 évvel ezelőttivel, azért gondolom, hogy javulást tapasztalhatunk.
Nos, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert először is azt kell mondjuk, hogy az életminőség alakulása nem szokott kérdés lenni. Tehát ha megnézzük a médiába, a közéletbe, nem igen foglalkozik senki azzal, hogy a romániai magyar közösség tagjai hogyan élnek. Tehát úgy néz ki, hogy vannak ennél sokkal fontosabb példák. Tehát kevés kutatás történt ezen a téren, az mindenképpen látszik, hogy sokkal többféle életút van, sokkal többféle életszínvonal, és hát az az igazság, hogy vannak kedvező és nagyon kedvezőtlen trendek, vannak elszegényedések is, amiről nem szoktunk beszélni. Általában az mondható, hogy a romániai magyar közösség tagjai próbálják tartani, tehát azt az életszínvonalat, amit a maguk számára jónak tartanak. Ez külső szemszögből nézve, távoli szemszögből nézve nem magas életszínvonal, mondjuk így, hogy ők átlagosnak tekintik, tehát nem tekintik problematikusnak, de az, hogy 30 év után valamiféle látványos növekedésről, pozitív változásokról lenne szó az életminőség terén, a családok szintjén erről nem beszélhetünk.
És gyakorlatilag említette, hogy komoly felmérések, kutatások életminőség alakulására vonatkozóan gyakorlatilag nem készültek, vagy nem olyan számban, ahogy elvárható lett volna. Ez minek tudható be? Mert hogy azért a közösség szempontjából fontos és fennmaradásából fontos kutatások azért készültek. Tehát fontosabb volt a közösségi érdek az elmúlt 30 esztendőben, mint az életminőség kérdése?
Hát most ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát a kisebbség esetében mindig nagyon-nagyon fontos a bizonyítás. Tehát, hogy vagyunk, hogy mekkorák vagyunk, hogy élünk, hogy eredményeink vannak. Tehát a pozitív dolgoknak a megmutatása minden kisebbség esetében, ez a romániai magyarság esetében is van. Hát mondjam így, nem kritikus éllel mondom, tehát a bizonyítási szándék az tartósan és folyamatosan nagyon erős. Ehhez képest az elemző, a helyzettel ténylegesen szembenéző megközelítések száma mindig kevesebb. Tehát nem mindig tehát nem csak az életminőség az, ami nem kapott teret, mint téma. Mondhatnám azt, hogy az emberek egészségi állapota sem téma a kisebbségi magyar közéletben, vagy a kis településeknek a nagyon erőteljes periférizálódása, ami ma zajlik. Tehát sokkal szívesebben beszélünk a erős, fejlődő települések eredményeiről, mint arról a problémáról, hogy hát nagyon sok kis település periférizálódik és lehetetlen helyzetben van. Tehát a gondok, a problémák azok fontosak, a hétköznapi emberek ezt érzékelik. Most említhetném, hogy a munkanélküliség kérdését, meg ehhez hasonlókat, vagy a munkamigrációt. és ezek a témák úgy eltörpültek az elmúlt 30 év során, a demográfiai kérdések, vagy a román-magyar viszony, vagy a politikai érdekképi mellett.
Most csak úgy halkan kérdezem, hogy ez politikai befolyásra is történhetett?
Nem hiszem. Hát most nyilván, hogy politikai szereplőknek, ezt általában mondom, és minden országban érvényes, tehát az eredményekre való figyelés a fontosabb, meg a jövőképre való figyelés.
Hosszú távon azért az életminőség sem elhanyagolandó.
Igen, tehát mondjuk, hogy a napi szereplésekbe ez kevésbé fér bele. Most hát Romániában is a közéleti politikai élet az úgy zajlik, mint bárhol a világban. Tehát a napi érdekes híreknek a termelése, ez van előtérbe, és kevésbé, hát mondjuk a társadalomkutatókra marad, hogy a mögöttes dolgokkal, a folyamatokkal foglalkozzanak. De ez nem egy tiltás. Tehát ez egy társadalmi rutin, így alakul.
Igen, azért, hogyha próbálunk egy párhuzamot vonni, nem tudom, hogy ezt mértéke, de akkor a magán véleményére vagyok kíváncsi, székelyföldi magyar lakosság életminősége, egyrészt erdélyi embertársaik, meg a Kárpátokon kívüli embertársaikhoz viszonyítva, tehát készültek-e ilyen összehasonlító tanulmányok?
Tudtommal nem. Tehát lehet, hogy tévedek, tehát kérdőíves adatfélvételek több alkalommal, tehát például fiatal korcsoport körében többször zajlott le Kárpát-medencei adatfelvétel. Ezek többnyire arra irányultak, hogy hát mennyire képzettek a fiatalok, akarnak emigrálni vagy nem, a digitális világhoz értenek-e vagy nem, identitásukat hogy gondolják, stb. Tehát nem azokra a témákra irányultak, amiről az előbb beszéltünk, úgyhogy sajnos erről nem tudok mondani információt, hogy életminőség tekintetében a Kárpát-medencei magyarság különböző területei között milyen a helyzet. Azt egyébként tudjuk, hogy országok helyzete is különbözik, tehát Szlovákiában jobb, Ukrajnában, hát Kárpátalján az nagyon-nagyon kedvezőtlen. Meg kellene nézni, tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok társadalomkutatói szempontból, tehát valamiért nem kerültek előtérbe, nem volt rá erőforrás, és nem igazán téma.
A romániai magyar társadalom elmúlt 30 évéről, közösségi eredményekről és kudarcokról, beteljesült reményekről és álmokról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Bíró Zoltán társadalomkutató, a KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának a vezetője. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyi.radio.ro. Amennyiben kérdésük, hozzászólásuk van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy cikksorozat is megjelent az elmúlt időszakban az Ön tollából, a Romániai Magyar Társadalom RMT 30 plusz címmel. Az egyikben azt írja, úgy tűnik, hogy az RMT-nek nevezett társadalom idézőjelben fogyása elsősorban nem demográfiai kérdés. Hogyan értelmezi ezt a kijelentést? Nyilván én kiragadtam ezt a mondatot egy kontextusból.
Persze, teljesen jogosan, mert nem véletlenül van kiemelve. Hát ez egy személyes blog, tulajdonképpen nem is annyira cikksorozat. Itt arra próbáltam utalni, hogy hát nyilván is még egyszer hangsúlyozom, hogy hányan vagyunk, az minden kisebbség esetében nagyon-nagyon fontos kérdés. Viszont legalább ennyire fontos az, hogy az a kisebbség egészként, közösségként működik-e, vagy pedig sok apró kis részre tagolódva. És ugye jellegzetes példa, ezt bizonyára hallgatók is, meg mindenki érzékeli, egy párhuzamot mondjak, de ez sok más területen is így működik, hogy például a romániai magyar média térségekre, területekre tagolódott. Tehát van olyan média, ami Cseki medencével foglalkozik, van olyan, ami a Partium egy területével, vagy Kolozsváról és környékével foglalkozik.
De van olyan is, ami egész Székelyföldön.
Na most olyan is van, viszont olyan nagyon kevés van, ami az egész romániai magyarsággal foglalkozik, tehát ahol egymás mellett jelenik meg az, hogy Nagyváradon a színházban mi történt, és Csíkszeredában milyen problémák vannak a várossal. Tehát ha valaki tájékozódni akar az egészről, akkor nincsen egy olyan nagyobb közös keret, ahol meg lehet találni ezeket a dolgokat. Ezek valamikor 90 után működtek nagyon erőteljesen, és magában a közbeszédben is ezek a dolgok, és ma már csak gyakorlatilag csak a politikai érdekképviselet szintjén, meg mikor választás van, akkor beszélünk a romániai magyar társadalom egészéről, egyébként mindig részletekről, és többnyire területi tagolásba, tagolódásba beszélünk, és ez a folyamat, ez a részekre, darabokra való tagolódás, ez is, én azt gondolom, hogy valamilyen értelemben negatív folyamat. Tehát miközben ezek erős dolgok, hogy nem történik meg az egységként való működés, vagy legalábbis lanyhul, ezt hát mondjuk így, hogy negatív folyamatnak látom.
Arról nem is beszélve, hogy politikai szinten is ugye nem beszélhetünk ma már egységről.
Igen, tehát a médiában is csak párhuzamként említettem, mert ugyanezt mondhatnám a felsőoktatástól, a szakképzésen át, a politikáig és a színházak működéséig. Tehát nem arról van szó, hogy rossz dolog, hogy sok pontszerű dolog van, szigetszerű pontszerű dolog, hanem hogy valamiért ezek nem állnak össze.
Igen, miben lehet megragadni, összefoglalni ennek a három évtizednek az eredményét?
Hát itt három mondat van, amit kell mondani. Az egyik az, hogy nagyon sok pozitív változás volt. Hát egyszerűen erre példákat, hogy sokkal több magyar intézmény, keret, szervezet, lehetőség, mozgás, rendezvény, stb. Intézmény. Van negatív folyamatoknak a halmaza, ami a életbizonytalanság, a hosszú távú tervezés hiánya, a kiszolgáltatottság, és hát vannak a folytonosságok, ami nem sokat változott a rendszerváltással.
Ugye a 90-es évek elején létrejöttek úgynevezett integratív jellegű szervezési formák, szervezetek, és ezek hát bizalmat nyertek a rendszerváltás után. Léteznek ezek még napjainkban?
Hát nagy részük formálisan létezik, hiszen majdnem minden szerveződés azzal a név alatt jött létre, hogy romániai, magyar, nem tudom milyen szervezet, vagy erdélyi magyar, nem tudom milyen egyesület, vagy társaság, vagy bármi egyéb. Ezek nagy része idővel, hát mondjuk így, hogy eljelentéktelenedett, vagy funkcióját veszítette, és ezekben a szerveződésekben is igazából ezek a kisebb területi, helyi, kötődésű, szigetszerű szerveződések sokasága van.
Igen, hát mondjuk az érdekvédelmi szervezetet leszámítva.
Igen, hát az érdekképviselet nyilván, mert ugye a kisebbség az alkotmányban rögzített entitás Romániában, és politikai érdekképviselete van, és lehet, és na de hát sok más területen volt ilyen közös. Egyébként számtalan kísérlet történt az ilyen pontszerű működő egységeknél, egyeztetésekre, közös stratégiák kialakítására, de hát itt kevés ilyen közös stratégiáról lehetne beszélni.
Igen, itt tegyünk egy kis zárójelet. Az, hogy nem zárójel tulajdonképpen, de politikai szempontból, hogy megosztott ez a közösség, ez mennyire nyomhatja rá a bélyegét a közösségre, a romániai magyar közösségre, társadalomra?
Igen, hát ez inkább, hogyha politológusok tudnának rá válaszolni, ilyenkor Hát egyebet nem lehet mondani az, hogyha három párt van, vagy négy, vagy öt, vagy akárhány, ha közöttük létezne az a fajta közös érdekegyeztetés, ami szükséghelyzetbe egységként működteti, vagy közös fellépés alapján működteti, akkor nem lenne semmi gond ezzel a tagolódással. Tehát visszatérünk az előbbi kérdésre, hogy van-e a romániai magyarság egészére érvényes működési modell, vagy pedig csak a tagolódás kisebbségek vannak.
Voltak olyan lehetőségek az elmúlt 30 esztendőben a romániai magyar társadalom számára, amelyekkel élni tudott, és voltak olyanok, amelyek mellett, hát azt mondjuk, hogy elment, nem élt ezekkel a lehetőségekkel?
Hát én azt gondolom, hogy ilyenkor azt kell megnézni, hogy azokat az erőforrásokat, amelyek 30 év alatt adottak voltak, lehetőségek, most nem csak pénzekre gondolunk ilyenkor, hanem szellemi erőforrásokra is, de nyilván anyagiakra is. Tehát, hogy ezek az ilyen szigetszerű dolgok támogatására használódtak-e fel, vagy pedig integratív közösségi dolgok használatára. Azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőség mellett elmentünk, de hát mondjak egy pozitív példát, ez például a pedagógus érdekképviseletnek az alakulása, ahol most nem kiemelni akarom pozitív példaként, csak példaként említem, ahol sikerült kialakítani azt az integratív szervezeti keretet, amely nem akadályozza a hozzátartozó kisebb egységeknek a működését, sőt próbálja segíteni, meg képviselni. Tehát vannak ilyen modellek, ezek más területen nem igazán alakultak ki, tehát jellemző példa, ugye a tudományos kutatásban is két nagy struktúra van, a egyetemek esetében is több egymástól függetlenül, vagy akár időnként, akár egymással opozícióban álló struktúrák is vannak, tehát amelyek fölött mind kialakulhatnának azok a közös szerkezeti formák, amelyek az egészet képviselik. És ez nem akadályozná, nem korlátozná a részegységeknek a működését.
Mária írja SMS-ben, hogyan látja, erősödött vagy inkább gyengült a közösségi szellem a magyar társadalomban az elmúlt 30 esztendőben?
Hát rendkívül jó kérdés. Nemrég végeztünk egy adatfelvételt a romániai magyar pedagógusok körében, és többek között a nemzeti hovatartozás fontossága, az oktatás feladatai, stb., és meglepően egységesen válaszoltak székelyföldi és párciumi, szorványbeli, nagyvárosi, falusi pedagógusok. Tehát a fejekben, a gondolkodásban, a mentalitásban azt hiszem, hogy ez a fajta egységesség valamilyen formában megvan.
Mit remélt, mit ígért a társadalmi elit a rendszerváltás kor, és ebből mi tudott megvalósulni?
Nos, hát ez egy tényleg egy nehéz kérdés, tehát nem lenne szép, és nem lenne jó, ha azt mondanám, hogy én erre tudok válaszolni. Az nyilvánvaló, hogyha a 90-es évek sajtóját, nyilatkozatait, az akkori egyesületek terveit olvassuk, akkor ott sokkal több, sokkal gazdagabb jövőképet találunk akkor a megfogalmazások szintjén, mint ahová ma eljutottunk. Az persze más kérdés, hogy ezek a jövőképek akkor mennyire voltak reálisak. Tehát, hogy melyek voltak azok, amelyeket ténylegesen kivitelezni lehetett volna, és hát mondjak most egy egyszerű példát, hogy nem működött 30 éven keresztül egy önálló romániai magyar televízió. Tehát ezt senki sem mondhatja, hogyha éppen akarta volna, az elitek hosszú sora ezt nem hozhatta volna létre, de sok mondhatnánk még hasonló dolgokat.
Létezik az Erdélyi Magyar Televízió.
Igen, létezik, de hogy most az, hogy lefedni az erdélyi magyarságot, és ténylegesen egy erős integratív intézmény lenne, ezt nem lehet mondani.
Igen, egyébként az, amit mondott a jövőkép alakulásáról, illetve a jövőképben megfogalmazott elvárásokról, igaz lehet a teljes román társadalomra? Hogy ugye akkor a rendszerváltás után mindenki optimista volt, 45 év, 50 év kommunizmus után mindenki nagyokat remélt, aztán nem igazán.
Igen, tehát nem csak a román társadalomra, hanem az egész kelet-európai térségre érvényes, tehát tulajdonképpen a rendszerváltás után is volt egy ilyen elképzelés hullám, sőt az Európai Uniós csatlakozás után is volt, amelyek után, hát mondjuk így, hogy le kellett szállni a földre, és ki kellett józanodni, csak van egy lényeges különbség, hogy amikor országot nézünk, államot nézünk, annak vannak intézményei. A kisebbségi társadalomnak nagyon kevés saját intézménye van, tehát olyan, amelynek olyan hatásköre is van, hogy a saját világra, a saját közösségre nézve tud működni, és nagyon nem mindegy, hogy egy kisebbségi világ végül is hány intézményt hoz létre a maga számára, és azok hogyan működnek, és azok a közösség egészét szolgálják-e, vagy pedig csak kisebb-nagyobb területi, vagy egyéb csoportos szakmai érdekeket. Én úgy látom, mert ezt azért úgy visszafogottan mondanám, itt vagyok egy picit kritikus, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt 30 év során nem sikerült elég energiát, elég erőforrást fektetni a teljes közösség ügyeit vivő, képviselő, hordozó mindenfajta szerkezetek kialakításába, kivéve a politikai dimenziót, ami tényleg létrehoztak és működött 30 éven keresztül.
Említette, hogy az Európai Uniós csatlakozás után le kellett szállnunk a földre, mert hogy túlzott reményeket fűztünk az uniós csatlakozáshoz? És utána rájöttünk, hogy hát nem fogja megoldani a problémánkat ez a csatlakozás?
Ez egy jó kérdés. Lehet, hogy mi magunkat, tehát kelet-európaiak, vagy romániai magyar emberek, lehet, hogy a saját képességeinket is túlbecsültük egy kicsit. Tehát nem igazán tudtuk, hogy mi is az egész uniós történet. Nyilván, hogy hát sokféle elvárás volt az is, hogy mit kapunk az uniótól. Most természetesen nagyon sok mindent kaptunk, tehát nem erről szól. Viszont továbbra is kicsit az van, mint a rendszerváltás után, hogy hát az emberek életminősége egyik napról a másikra nem tudott megugrani, megváltozni, és ma ezt egy picit ugye kritikusan nézzük, ezt a helyzetet.
Hogyan látja, kialakult egy vezető elit réteg a romániai magyar társadalomban 90 után, vagy az elmúlt 30 esztendőben?
Most nekünk egy nagyon erős elit csoportunk volt a rendszerváltás után, rendszerváltás előtt is volt, de nyilván akkor burkoltabban működhetett, és az egészen bizonyosan állítható, hogy ez az elit csoport fogyott, tagolódott, erőteljes a politikai elit maradt, a többi esetében, hát mondjuk így, hogy sokkal kevesebb a társadalmi súlya, a társadalmi szerepe, mint rendszerváltás után.
Gyakorlatilag most megint csak megkérdezem, hogy lehetnek ennek politikai okai is? Tehát úgy egyfajta visszafolytást, lefolytást érezhettünk. Időnként azért van az embernek olyan érzése, hogy hagyjunk élni, de csak olyan szinten, hogy azért túl jó ne legyen nektek.
Na hát, én értem a kérdést, azt is, hogy
megértem,
ez kényes dolog.
Nem,
én válaszolok nagyon szívesen, mert nem személyekről beszélünk, hanem társadalmi folyamatokról, és erről lehet beszélni. A társadalmi folyamatos legfeljebb nem tetszenek, de nem kényesek. Itt az van, hogy tényleg az erőforrások fölött, ahogyan a 30 évben haladtunk előre, egyre inkább az erőforrások fölött a politikai elit rendelkezett egyre nagyobb mértékben, és egyre kevesebb erőforrást használtak fel a más típusú eliteknek a támogatására, karbantartására, kifejlesztésére, újratermelődésére. Ez tény, ez gyakorlatilag minden kelet-európai országban így zajlott, és a romániai magyar közösségen belül is.
Vannak olyan személyek, személyiségek a romániai magyar társadalomban, akikre ma felnéznek, felnézhetnek az erdélyi magyarok?
Itt is azt mondhatjuk, hogy 90 után tucatjával voltak ikonikus, ismert, azonosulásra, mondjuk így, hogy alkalmas közéleti személyiségek. Nagyjából a politikai személyiségek maradtak.
Akik vannak, nem
akik
biztos,
vannak,
hogy
igen, tehát a politikai dimenzión kívül ma már azt mondani, hogy van olyan romániai magyar személyiség, aki nem politikai szereplő, és általánosan elfogadott, a szava számít, meg ehhez hasonló dolog, hát mondjuk így, hogy hát nagyon kevés van.
De vannak azért, most neveket nem mondjunk, hogy ne hagyjunk ki semmit, de
nagyon kevés.
Van, aki gyerekeket felkarol, meg nagyon kevés vannak, igen. Hogyan tapasztalja az elmúlt 30 esztendőben a romániai magyar közösségre Bukarest, vagy inkább Budapest volt nagyobb hatással, ne talán Brüsszel, az elmúlt, nem tudom én, a csatlakozás óta eltelt időszakban?
Na most, ugye, ha azt mondjuk Bukarestre, hogy a román állam, és ugye Budapestre a magyar állam, tehát én azt gondolom, hogy nem összehasonlítható, hiszen a román állam tartja fenn a romániai magyar közösség intézményeinek nagy részét. Iskolákat, önkormányzatokat, stb.
Tehát olyan szinten, amilyenen, de...
Amilyen fenntartja nagyjából az összeset az országban. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a romániai magyar pedagógus nem kapja meg a fizetését azért, mert magyar. Tehát az adminisztratív, pénzügyi, egyéb szempontból a romániai magyar közösség Románia része, és ezt a számszerűsíteni pénzbe vagy bármi egyébbe ez roppant nehéz lenne. Az más kérdés, hogy nem tartja a román állam a magyar közösséget olyan különleges értéknek, ami pozitív diszkriminációba vagy különleges támogatásba részesülhetne, sőt időnként még korlátokkal szembesülünk, vagy megszorításokkal. A magyar állam részéről, ahonnan nagyon-nagyon sok támogatás érkezett 30 év alatt, ott ezt a szót kell megjegyezni, hogy ezek támogatások. Tehát ráerősítések, pótlások azokon a területeken, ahol ugye úgy gondolja részint a romániai magyar közösség, részint a magyar állam mindenkori képviselői, hogy erre szükség van. Egyetlen egy kivétel van a budapesti támogatásban, ami strukturálisan más jellegű, ez az állampolgárság kérdése, és itt nagyon jogos a fölvetett kérdés. Nem láttam olyan elemzést, amely ennek a hatásával foglalkozott volna. Tehát számokat igen, hogy hát hányan vették fel, hányan nem, de hogy ez a dolog milyen hatást gyakorolt a romániai magyar közösségre, most nyilván különböző szegmensekbe, sajnos erről nem láttam semmiféle elemzést.
Egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Árpád vagyok, Csíkszeredából.
Hallgatjuk.
Kérem szépen, én persze sok mindenről van szó, a magyarság problémáiról. Én elsősorban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a gyerekek nem tanulnak meg románul. Az lehetetlen, hogy első osztálytól érettségig, tehát 11 év alatt tanulják a románt, és mikor elvégzik a gimnáziumot, főleg itt a Székelyföldön, nem tudnak beszélni és megszólalni román. És akkor magyar egyetemekre mennek csak, vagy Magyarországra mennek egyetemre, elvégzik magyar nyelven az egyetemet, nem tudnak érvényesülni Romániában. Tehát nekünk meg kell tanulni tökéletesen, jobban kell tudjunk románul, mint a románok. Anyanyelvi szinten kell nekünk. És akkor nem fognak lenézni ránk, hanem fel fognak nézni ránk.
Igen, köszönjük
ez
szépen.
Valahogy a pedagógusoknak is szerintem tudomására kell hozni. Van a magyar pedagógusoknak egy érdekvédelmi szervezete, tessék feldolgozni, hogy a pedagógusok is komolyabban vegyék ezt az egész dolgot. Mert azt hiszem, hogy így zsigerből úgy tanítják, mint az éneket, vagy a sportot a román nyelvet. Ez lehetetlenség. Ha van könyv, ha nincs tankönyv, a tanárok tanulták, elvégezték az egyetemet, diplomájuk van, román nyelvtanárok, tessék hozzáadni maguktól is valamit.
Köszönjük
nem
szépen.
Várhatjuk, hogy az igen. Égből potyanjon a dolog. Úgyhogy ez az én véleményem.
Megértettük.
A második dolog, amit szeretnénk beszélni, ez a kifejezés, hogy kisebbség. Ezt valahogy ki kéne törölni. Nem vagyunk kisebbségiek, mi. Egymás mellett élő nemzetiségek vagyunk. Úgyhogy ez egy borzasztó rossz dolog, hogy ezt kivették a beszédből, a közbeszédből, és mindenki kisebbségről beszél. Kérem, nem vagyunk kisebbségek.
Jó, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, fogy az adásidőnk nagyon, ezért kénytelen voltam félbeszakítani, kíván-e a tanár úr reagálni. Egyrészt a román nyelv tanulás, vagy a román nyelvnek a nem ismerete elszigetelődéshez vezetett? Igen.
Nem tudom, mert itt tényleg két dolog van. Az egyik az, hogy a tankönyvek nagyon sokáig nem voltak megfelelőek, és még most is ez ellen hát szakértők, ugye itt a Csíkszeredai Szapiencia Egyetemen is több oktató kolléga foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát ők tudnának erről beszélni, és a másik, hogy hát azért van egy társadalmi elfordulás is, tehát amit akkor is tényként kell vegyünk, hogyha nem tetszik, tehát a gyerekek körében sokszor az angol nyelvnek a megtanulása nagyobb előnyt élvez, mint a románnyel.
Igen, hát ami meg a kisebbségi szóhasználatot illeti, igaza van Árpádnak, romániai magyar közösségről beszéljünk, nem kisebbségről.
Igen, hát ezt most minden további némek tehetjük, hát mondhatnánk azt, hogy ugye ma holnap Európában nincs kisebbség, illetve mindenki kisebbség. Mindenki kisebbség a minden.
A műsor támogatója a Diószegi Pékség.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Bíró Zoltán társadalomkutató, a Csíkszeredai KAM regionális és antropológiai kutatások központjának a vezetője. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésre.
Én is köszönöm szépen.
Brács továres, si préti!
Jelentsük a kongresszusnak, hogy megvalósítottuk az egész évre eső exporter feladatainkat.
30 év remény.